a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Az iménti percekben picit önbefolytottam a szót, de akkor vissza is ugrunk erről a területre, mint a háztartások fogyasztási hajlandóságára. Abból a megközelítésből is, hogy itt van nyakunkon a nyár. Hogy látják, hogy egy bankban az idegenforgalom, turizmus mennyire tud svungot kapni egy hosszú ideig tartó leállás után, hiszen pont a szezon kettős közepén vagyunk.
Hát a turizmus az, ugye eddig mondtam olyan tényezőket, amik inkább a pozitív serpenyőben vannak, és inkább támogatják a gazdasági teljesítményt. A turizmus jelen pillanatban az az ágazat, ahol még azért jelentős konszolidáció nem indult meg az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha megnézzük...
Pedig sokan jósolják, bocsásson meg, hogy megszakítom, hogy pont itt a belföldi kereslet tudja fölpörgetni a hazai turisztikai célpontokat, és hát már most se lehet foglalni például a Balatonnál, vagy a Tiszatónál, vagy felkapott városainkban helyet.
Igen, ez egy előretekintő üzenet, amit szerkesztő mondott az előbb. Én most inkább azt mondom, hogy jelen pillanatban, ami az adatokban látszik, és akár itt a turisztikai ügynökségnek az adataira szeretnék hivatkozni, ott azért továbbra is az látható, hogy alacsony a kapacitás kihasználtság. Mi is úgy gondoljuk, hogy előretekintve a következő hónapokban a belföldi kereslet az majd, hát ha nem fogja teljesen ellensúlyozni, de tompítani fogja a külföldi vendégészakák számának a mérséklődését. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy mi sem megyünk majd annyit külföldre, a külföldiek sem jönnek Magyarországra, és összességében a külföldiek több vendégészakát töltöttek Magyarországon, mint a magyarok, mint magyar lakosság külföldön. Tehát összességében azért ez nekünk nettó értelemben jelentős többletet hozott, az, hogy jelentős mértékű külföldi turistát fogadtunk Magyarországon. Tehát azért itt mindenképpen azzal kell számolni, hogy itt kiesés lesz, és a turisztikai ágazat azért a következő negyed években nagyon komoly kihívásokkal szembesül. Az egy nagyon kedvező tendencia, hogy a belföldi turizmus az élénkül. Ennek a regionális szerkezet azonban biztos, hogy más lesz, mint a külföldi turistáknak a megjelenése. Gondolok itt arra, hogy Balaton, az többször hallottam én is már a kollégáktól is, hogy Balaton kvázi az tele van. Ugyanakkor Budapesten, hogyha körbenézünk, a budapesti főattrakcióknál, hát ott azért sok külföldi turista csoportot nem látunk manapság. Még a tavalyi évben a várban, amikor fölmentünk egy konferenciára, akkor hömpölygött a külföldi turista, ugye most azért egy picit más a helyzet. Tehát azért mondom, hogy nettó értelemben azért a összességében a teljes turisztikai ágazat az kihívásokkal fog szembesülni, és azért a turizmusnak azért hosszú a memóriája. Tehát hogyha egyszer picit megijedtek a háztartások, vagy úgy gondolják, hogy hát, hogyha most persze nem is olyan magas a járvány eset szám Spanyolországban, most megint, hogy magunkból induljunk ki, de hát nem tudja az ember megmondani, hogy egyszer csak körül kordonoznak egy hotelt, és akkor azt kell mondani, hogy akkor most két hétig itt, amíg van koronavírusos beteg, akkor nem nagyon kell ebből a hotelből kimenni. Tehát ezt azért mindenki el szeretné kerülni. Nem csak a magyarok, akik ugye nem nagyon mennek most külföldre, hanem a külföldiek is, akik eddig Magyarországra jöttek volna. Tehát ez a fajta óvatosabb viselkedés a külföldi turisták részéről, azért ez várható, és még egyszer mondom, az adatokban is egyelőre azért egy visszafogott kereslet látszik a turizmusban, ott azért az éledezésnek csak inkább azt mondom, hogy halvány jelei vannak. Reméljük, hogy a második negyed év, tehát a július-augusztusi időszak, azért ez a turizmusnak a fő időszaka, az majd hoz ezzel kapcsolatban a változás, és a belföldi turizmusnak a föllendülése, az majd valamilyen mértékben tompítani fogja, de hangsúlyozom, ez nem ellensúlyozás, hanem inkább tompítás.
Említsünk néhány szót, a műsor első részében már szóba hoztuk a háztartás magas megtakarítási szintjét, amely meghaladja az éves gazdasági teljesítményt, vagyis a GDP-t. Jó helyen vannak a pénzek, ugye régi síraló Magyarországon, hogy nagyon sokan még elfekvőben tartják a pénzüket, úgymond a párnacia halad, de az elmúlt évben, ugye pont egy éves például a Magyar Állampapír Plusz megfordult ez a tendencia, pozitív most már az irány?
Hát egyre több intézkedés is támogatja különben azt, hogy a készpénz az visszaszoruljon. Azért a készpénznek van egy társadalmi költsége, ugye ezt ki kell nyomtatni, biztonsági körülmények között kell tárolni, a készpénz logisztika az önmagában az nem egy egyszerű folyamat, és hát a magyar gazdaság az gyakorlatilag nyelte az elmúlt időszakban a készpénzt. Ez ráadásul a fekete gazdaságra is utaló jel összességében, de hogyha azt vizsgáljuk, hogy milyen a tendencia, akkor mondhatjuk azt, hogy lassan azért egyre pozitívabb kép bontakozik ki. A lakosság azzal, hogy biztosít a magyar állam, a magyar lakosság számára egy pozitív reálkamattal rendelkező eszközt, ugye ez a MA plusz, vagy akár az infláció követő eszközök is, ugye azok per definíció nem pozitív reálkamattal vannak. Ez azért összességében nem csak a megtakarításnak a volumenét emelte, hanem a szerkezetét is befolyásolta, és ez úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos fundamentális változás a magyar gazdaságban megint. Hogyha megnézzük, hogy hogyan futottunk bele a 2008-as válságba, ugye 2008-ban gyakorlatilag nulla, enyhén negatív is volt a háztartások megtakarítási rátája, és ráadásul ugye az eladósodási pálya, ez nagyon rossz szerkezetben ment végbe, ugye a devizahitelek voltak túlnyomó többségben, amit a háztartásoknak a fogyasztását finanszírozták, jól megégettük magunkat az azt követő időszakban, szerencsére sikerült megszabadulni a devizahitelektől, és nagyon fontos, hogy megtanulta, nem csak a háztartási szektor, hanem az egész magyar gazdaságpolitika azt a leckét, hogy jó időben nagyon fontos az, hogy belföldi forrásokból, stabil, kiszámítható finanszírozási forrásokból finanszírozza magát az állam, finanszírozzák magát a vállalatok, és hát ebbe az irányba történő elmozdulás eredményezi azt, hogy most vannak tartalékok, van hova nyúlni, és ez bizony-bizony egy nagyon fontos fundamentális különbség.
Nem pontosan a jegybank kiégés alá tartozik, de csak idehozom ezt a témát, mármint ami az eurókötvény és a zöldkötvény kibocsátását illeti, okoz-e problémát az a későbbiekben, hogy láthatóan most adósodik el az állam, vagy jó irányba tett lépések ezek? Ha rápillantunk mondjuk a hozamszintekre.
Hát az, hogy diverzifikálja az állam a finanszírozását az összességében, az úgy gondolom az egy árkérdés. Árkérdés, és hát amellett persze az is látható, hogy a hazai finanszírozás is azért összességében megoldott. Tehát én itt óvatos lennék ezzel kapcsolatban. Minden egyes lépésnek nagyon fontos, hogy költséghaszon elemzést végezzünk, és az összességében pedig szintén egy nagyon fontos üzenet, hogy a belföldi és forint finanszírozás azért összességében kisebb kockázatot jelent. Ez nem a mi kompetenciánk, vagy nem az én kompetenciám legalábbis, hogy ezt megítéljem, de ezeket a tényezőket mindig figyelembe kell venni, amikor egy ilyen döntést hoz valaki.
Idehozom ugyancsak a másik nagy projektet, ez pedig az Európai Unió következő 7 éves költségvetése, valamint ugye a helyreállítási alap. A kettő elméletileg egy nagy projektben fog majd futni, ugye ez a 7 éves uniós költségvetésben lesz beépítve a szóban forgó Next Generation EU is. A hírek szerint nagyjából 15 milliárd euróval tudunk részesedni ebből a programból, és ennek a fele 7-8 milliárd lesz hitel. Ez szükségünk lesz rá? Tehát éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen az Európai Bizottság vesz fel ugye kvázi kötvény kibocsátás során egy jó kamatozású, jó kondícióval bíró hitelt.
Az Európai Uniós források azért az elmúlt időszakban azok támogatták a magyar gazdaságnak a növekedését, és az Európai Uniós forrásoknak a hirtelen kifutása 2016-ban azért azt is eredményezte, hogy a gazdaság le is lassult 2,2%-ra, illetve ha emlékszünk még a 2016 első negyedévére, akkor egy markánsabb lassulást figyelhetünk meg a gazdaságban. Tehát az EU-s pénzek azért tudják támogatni a gazdaságot, ugyanakkor ennek a felhasználása az némi változékonyságot is eredményez a gazdaság teljesítményében. Most jelen pillanatban ugye még az előző programozási periódusban vagyunk. Mi úgy látjuk, hogy nagyon fontos, hogy az idei évben az állam nem csak az Európai Uniós forrásokból, hanem a saját forrásait is felhasználva bővítse a beruházási aktivitását. Mi úgy látjuk különben, hogy az állami beruházások azok elérhetik az idei évben a GDP-nek a 6%-át. Ez különben magasságban nagyjából annyi, mint az előző évben, azonban mivel korábban azzal számoltunk, hogy itt egy lassulás lesz megfigyelhető, de hát akkor még nem számoltunk azzal, hogy jön a koronavírus. Ezért úgy látjuk, hogy ez a korábbi prognózisainkhoz képest ismételten egy pozitív, tehát egy a gazdaságnak a lendületét támogató lépés lehet, hogyha ezek a beruházások elkezdődnek. És hát azt tudom mondani, hogy most ennek itt van az ideje. Az Európai Uniós és a saját forrásból megvalósuló beruházásokat ilyen időszakban kell felhasználni, ilyen időszakban kell legjobban fölpörgetni, mint a mostani is, az idei évben a vállalati meg a háztartási beruházások azért nem biztos, hogy legjobb szándékaink ellenére sem fognak annyira bővülni. Más lesz 2021 meg 22, amikor azért már a privát beruházások ismételten felpöröghetnek, de amikor van egy időszakos gap, egy időszakos rés a beruházási aktivitásban, akkor kell az államnak ebbe belépnie.
És hogy látja, a mostani ismereteink szerint szükség lesz még egy gazdaságvédelmi akcióterve az év hátralévő részében, vagy pedig ezek a programok szépen fussanak ki?
Hát persze a gazdaságvédelmi akciótervek fontosak, de azért úgy látjuk, hogy ki kell használni a rendelkezésre álló gazdaságpolitikai mozgásteret, ami még mi úgy látjuk, hogy van, és ezt a gazdaságpolitikai mozgásteret elsősorban beruházásokkal kell kihasználni. Tehát, hogy most ezt gazdaságvédelmi akciótervnek fogjuk-e keresztelni, vagy egyszerűen csak látjuk, hogy megtörténnek ezek a beruházások, ez már egy teljesen más kérdés. Mi nekünk ez a fő üzenetünk a jelentéssel kapcsolatban, hogy az állami beruházások kulcs szerepet játszanak az idejében.
Akkor, amikor említi a mozgásteret, arra utal, vagy arra lehet asszociálni, hogy azért a hiány azért szépen el fog szaladni időzőjelbetében, mondom, hiszen 1%-ra volt bekalibrálva az eredeti tervek szerint, és most már 3,8%-nál tartunk. Jelentős az eltérés mértéke.
Mi is 3,8%-os hiányra számítunk az idei évben. Mondjuk egy picit más a növekedési prognózisunk, mint a pénzügyminisztériumnak, de ugye a kettő között azt mondjuk, hogy ugye mivel magasabb a nominális GDP növekedésünk, magasabbak lehetnek a bevételek, és a kettő közötti rést kell beruházásokra elkölteni, ami addicionálisan bejön mondjuk a PM prognózisához képest adóbevétel. De összességében ez úgy gondolom ismételten nagyon fontos, hogy amikor kell, akkor használjuk a költségvetési mozgásteret, és a jelen pillanatban erre igenis szükség van. Tehát ez a fajta pozitív növekedési impulzus, ez egy muszáj az idei évben. Én úgy látom, hogy a gazdaságpolitika erre a folyamatra nyitott, és ebbe az irányba tett lépéseket mindenképpen üdvözöljük, különösen még egyszer akkor, hogyha ennek érdemi gazdaság élénkítő hatása van.
Apropó, hát a legfontosabb számról még nem beszéltünk, ez pedig az infláció. Mennyiben változtatta meg az inflációs pályát a pandémia és a koronavírus okozta gazdasági sokk, amely ugye említettük, hogy számos nemzetgazdasági ágazatot azért leterített?
Hát összességében mi úgy látjuk, hogy a koronavírus járvány az azt eredményezi, hogy a hazai gazdaságban ezek a dezinflációs, tehát infláció csökkentő hatások, ezek felerősödnek előre tekintve. Miért is történik ez? Hát egyrészt azért, mert a külpiacainkon viszonylag visszafogott a kereslet, és a külpiacainkon lévő visszafogott kereslet azt eredményezi, hogy az importált infláció az jelentősen csökkenhet. Erre különben az elmúlt időszakban is többször volt példa, ugye, hogy úgy hívjuk őket, hogy ipari termékeknek az árindexe, az nagyon-nagyon visszafogott volt az elmúlt időszakban, és ezt pont azzal magyaráztuk, hogy a külpiacainkon továbbra is visszafogott a kereslet, és ezért ez egy dezinflációs hatást fejt ki a magyar gazdaságra. Hát, hogyha az elmúlt években ezt mondtuk, és végül is bejött ez a számítás, akkor most aztán különösen mondhatjuk, hogy a külpiacainkon gyenge a kereslet, ami az ipari termékeknek az árindexét visszafogja, és ez a dezinflációs hatás magyar gazdaság nyitottságából fakadóan ez csökkenti az inflációs alapfolyamatokat. Ugye itt fontos egy picit különbséget tenni, mert a fogyasztói árindexben, a teljesben nagyon sok olyan tényező van, ami a hazai üzleti ciklussal hát nagyon kevés kapcsolatban van. Tehát mondjuk a benzinárak azok sokkal inkább függnek ugye az olajpiacnak a keresleti kínálati viszonyaitól, sem mint a nagy magyar makrogazdasági egyensúly kereslet kínálati viszonyaitól, vagy az élelmiszer árak. Az tipikusan megint olyan, hogy Spanyolországban volt egy nagy áradás az idei év elején, ez a zöldségárakat jelentősen emelte. Ennek megint nem sok köze van különben alapvetően ahhoz a középtávú inflációs pályához, ami egy jegybank esetében kiemelten fontos. És ezért szoktuk jellemzően a változatlan adótartamú maginflációt vizsgálni, mint az egyik legfontosabb ilyen inflációs alapfolyamatokat megragadó mutatónkat. Tehát mi úgy látjuk, hogy ez a mutató, ez alacsonyabb pályát fog befutni, erre a külső gyengébb importált infláció az egyik okunk, hogy ezt gondoljuk. A másik pedig az, hogy az elmúlt években azért volt ebbe a változatlan adótartamú maginfláció, ez túl hosszú ez a név, tudom, de mindig muszáj elmondani, hogy pontosan hivatkozzak rá. Tehát volt egyfajta emelkedő trend. És ennek az emelkedő trendnek az egyik legfontosabb eleme az volt, hogy a hazai piaci szolgáltatásoknál volt egy emelkedő árindex. Ez azt jelenti, hogy a büfészolgáltatás, éttermi szolgáltatás, turizmus, egész ideig beszéltünk ugye erről, ezeknek a kereslete markánsan emelkedett, és a kereslet emelkedése miatt a vállalatoknak, akik ezeket a szolgáltatásokat nyújtották, magasabb árazási mozgásterük volt. Hát most azért előre tekintve nem gondolom, hogy ezek lesznek azok az ágazatok, ahol jelentős árazási mozgástér van, tehát a belső kereslet is azért összességében visszafogottabban fog alakulni, visszafogottabban fog nőni, mint az elmúlt két évben, amit megfigyelhettünk, és ez különben már látható a piaci szolgáltatások április és májusi árindexében is. Tehát az látható, hogy bizony-bizony az a komolyabb dinamika, ami eddig megfigyelhető volt, hát az most már, az már nincsen, és ez is inkább azt eredményezi, hogy a gazdasági növekedés hazai lassulása, külső recessziós környezet mellett, ez azt eredményezi, hogy ezek az alapfolyamat mutatók, ezek visszafogottabban alakulnak. Ugyanakkor az infláció, tehát megint a teljes fogyasztói árindex, amiben hát nagyon sok változékony tétel van, az előre tekintve az továbbra is változékony marad, elsősorban az olajárak és annak a bázis hatása miatt. Ez eredményez különben némi csapkodást a fogyasztói árindexbe, de összességében továbbra is úgy gondoljuk, hogy a sávon belül maradunk, max. 1-2 hónapra közelíthetjük meg a sávot, és amikor ezek a költségtényezők kifutnak, akkor pedig 3%-on stabilizál a fogyasztói árindex, és ezzel érjük el kvázi a 3%-os inflációs célunkat.
Ha már szóba kerültek többször is a külpiacok, Magyarország ugye nem tagja az eurózónának, de hát ugye legfontosabb kereskedelmi partnerünk az eurózóna, és hát annak ugye a központi bankja az Európai Központi Bank, közben egyébként a másik fontos bank, a Fed is látványos programokkal lépett be, hogy mentesítse a károkat. Mi az, ami számunkra fontosabb, az Európai Központi Bank, vagy pedig a Fednek az intézkedései?
Hát mind a kettő fontos, a Fed az a globálisan legfontosabb jegybank, én úgy gondolom, és hát azért a dollár továbbra is a világpénz. Nem léptünk ki egyelőre az úgymond petrodollár rendszerből, tehát azért mindenki a Fedhez igazítja az óráit. Az látható, hogy az Európai Központi Bankban pedig hát politikai jellegű viták is vannak az Európai Jegybank tevékenységével kapcsolatban, ami a programoknak a hatékonyságát és hitelességét azért tudja erodálni.
Hát ide ott tartozik, bocsásson meg, hogy megszakítom, hogy a Német Alkotmánybíróság például ugye elmeszelte azt, hogy az Európai Központi Bank vásárolhat állampapírokat, mert szerinte jogsértő. Ez mennyire befolyásolja a következő időszakoknak a mechanizmusait, vagy egyébként ez már kvázi ilyen hatósági előírásnak is tulajdonítható, vagy sem?
Hát ezzel kapcsolatban én nem szeretnék megint állást foglalni. Nagyon...
De csak figyeljük, mint a jegybankban.
Nyilván figyeljük, tehát hogy ez egy nagyon fontos tényező. Én csak arra szeretnék utalni, hogy tehát a monetáris politikában a hitelesség, és az, hogy a piaci szereplők elhiszik azt, hogy a jegybank megfelelő eszközökkel, megfelelő mértékben fel tud lépni a céljai elérése érdekében, tehát a hitelesség az nagyon fontos. Most, hogyha van egy ilyen bírói döntés, azért ennek a hitelességnek az nem feltétlenül tesz jót, és akkor úgy gondolom, hogy nagyon finoman és udvariasan fogalmaztam a kedves Európai Központi Bankos kollégákról. Ez egy biztos nagyon komoly kihívás elé állítja. Úgy gondolom az egész európai intézményrendszert, ami azért megint megmutatta a hibáit és a döntés képtelenségét sok esetben ebben a koronavírus járvány időszakában. Megint csak, hogyha azt mondom, hogy nézzük meg, hogy melyek azok az országok, akik alapvetően jobban átvészelték ezt a vírust, a nem eurozóna tagok. Tehát az közép-kelet-európai régióban azért mind a gazdaságnak a dinamikája kedvezőbb lehet, vagy a magas frekvenciájú adatok alapján kedvezőbb, mind pedig a maga a vírusnak a kezelése is alapvetően egy jobban sikerült ezekben az országokban. Én azt mondom, hogy továbbra is a kelet-közép-európai régió lesz az Európai Unió növekedésének a motorja, még akkor is, hogyha kisebb a súlyunk, nagyon dinamikusan fogunk nőni, és ez előre tekintve is meg fog maradni.
Egészen pontosan mely országok?
Visegrádi, Visegrádi régió, a Visegrádi régió, jó, Szlovákia, tudom, hogy az eurozóna tagja már, de nem ő képviseli a legnagyobb súlyt a Visegrádi régióban, de akár Romániát, hogyha vizsgáljuk, tehát itt azért van gazdasági dinamizmus. Még akkor is, hogyha Romániában azért a külső egyensúlyi mutatók azok nem annyira kedvezőek, és ott azért több elemzés felhívja a figyelmet ott a növekedési mintázatnak a fenntarthatóságára. De Magyarország, biztos vagyok benne, hogy ez ebben a versenyben is továbbra is az élen fog maradni.
Végezetül, de nem utolsó sorban, mi lesz velünk 2021-ben? Mit jósol a jegybank?
Hát a jövő évben azért sokkal derűlátóbbak vagyunk akár a gazdasági növekedést illetően, tehát ott ugye 3,8 és 5,1% között lehet a gazdasági növekedésünk, de ami talán még fontosabb, hogy a jövő évtől ismételten meg fogjuk közelíteni a teljes foglalkoztatást. Tehát azért nagyon fontos most ez a keresleti lökés a gazdaságban, amit ugye az NHP hajrá, a hitelmoratórium, a korábbi felhalmozott vagyon, az állami beruházások jelentenek, mert ezek fogják létrehozni azokat a munkahelyeket, amik majd 2020 második felébe, 2021-ben betöltésre kerülnek. És úgy gondolom, ez az egyik legfontosabb változója jelen pillanatban a gazdaságpolitikán. 100 000 embernél többen elveszítik a munkájukat, hogy ők minél hamarabb visszakerüljenek a munkaerőpiacra, és ebben az esetben a többi célja is a gazdaságpolitikának, tehát a jegybank elsődleges mandátuma, ugye az árstabilitás, azt is el lehet érni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.